Afrikába kalandozunk,
az
mert...
Az erős GDP növekedés
firtatjuk, hát ha onnan sikerül importálni erős GDP növekedés Magyarországra is. Most éppen Nyugat-Afrikában járunk, Guineában. Hát mit kell tudni az ország gazdaságáról, adórendszeréről? Malina Gáborral, a BDO Magyarország vezető adótanácsadójával fogjuk átbeszélni. Jó reggelt, szervusz!
Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz, sziasztok!
Hát, mikor próbáltunk készülni a beszélgetésre, annyi Guinea van, hogy Pápua új Guinea, egyenlítői Guinea, ez a sima Guinea, ugye?
Igen, nem összetévesztendő Bissau Guineával, vagy új Guineával, vagy Pápua új Guineával, ezt Afrikában kellene keresni, így van.
Igen.
Afrika nyugati részén helyezkedik el egyébként az ország, úgy kb. 2,5-szer akkora, mint Magyarország, és hogyha valaki körbe akarja lőni, akkor Szenegál, Elefántcsontpart, Libéria, Sierra Leone környékén kell kereskedni. Alapvetően egy stratégiai helyezkedési ország, mert van az Atlanti óceánnal is kapcsolata, nyugati partját az mossa. Kb. 14-15 millióan lakják, egyébként a lakosság túlnyomó többsége az muszlim, kb. Ugyan 85%-a, a többi az pedig keresztény, és egyébként a hivatalos nyelv is a francia, ami az, hogy betudható nyilván annak, hogy alapvetően egy gyarmati múltú országról beszélünk. Az első ország volt egyébként, aki elszakadt a francia közösségtől még 1958-ban a De Gaulle-féle népszavazás alatt. Aztán elég hullámzó volt a történelme. Volt időszak, amikor alapvetően egy pártrendszerű ország volt, szocialista alapokon nyugodva. Szoros kapcsolatot ápoltak a Szovjetunióval. Ott az állam szinte teljesen átvette a gazdaság irányítását. Aztán jöttek katonai kormányok az 1980-as évektől kezdve, és egyébként a mai napig is egy úgynevezett átmeneti katonai kormányzat irányítása alatt áll az ország 2021 óta. Hát hogy most ez mennyire lesz átmeneti, azt ugye nem tudjuk. Elvileg választásokat ígérnek, de azért nagyban meghatározza az országnak a gazdasági kilátásait is az a tény, hogy alapvetően egy katonai kormányzat vagy irányítás alatt lévő államról beszélünk. Röviden tömören.
Gazdasági növekedés, mit kell tudni? Igen, mert hogy egész szépet húzott, 5,7% volt 2024-ben a GDP növekedésük, ide nekünk ezt a mértéket, de úgy tűnik, hogy hát elég egytengelyű ez a motor, ami működtette a guineai gazdaságot, mert hogy leginkább a bányászati szektorra teszik, így hogy van. Az pörgeti fel, mert hogy vasércot és bauxitot nyomnak ki a világpiacra, és ebből jött ez a nagy növekedés.
Így van, gyakorlatilag két lábon áll az ország, az erősebbik lába az a bányászat, a másik pedig a mezőgazdaság. A bányászat terén, amit ti is mondtatok, a világ egyik legnagyobb bauxit tartalékával rendelkezik, ugye ebből készül az alumínium. A bauxit termelésnek kb. A 25-30%-át adja egyébként Guinea, és jelentős még az arany, a gyémánt és a vasért bányászata is. És egyébként a mostani gazdasági boom, ami a nyugat-afrikai országokban megfigyelhető, és Guineában különösen, mert egyébként a szomszédaihoz képest, tehát például Gánához vagy Szenegához képest is sokkal jobb gazdasági növekedést tudott felmutatni az elmúlt 5-10 évben, ami nagy részt egyébként a bányászatra vezethető vissza. Tehát itt a bauxit és az aranytermelésnek a felfutása miatt nagyon nagy mértékű tőke áramlik az országba, nagyon-nagyon sok cég ruhált be, elsősorban egyébként a kínaiak, és tehát erre vezethető vissza a növekedés, és hát meglátjuk, hogy mit tudnak vele kezdeni, mert azt azért tudni kell, hogy nagyon sok téren nagyon elmaradott az ország, és most az a várakozás, hogy ezt a GDP növekedést, majd az infrastruktúra fejlesztésbe belenyomják utakat, meg a bányászati beruházásoknak a fejlesztését, azt felpörgetik. Meg hát mindezek mellett nagyon sok téren szükség is van erre a tőkére, mert a szegénység az nagyon sok dimenziós, kezdve az egészségügyi szegénységtől, az oktatási szegénységen át egészen odáig, hogy nagyon sok helyen a vízhez sem fér hozzá a lakosság.
Hát ez az a Szimandu 2040 program, ugye, ami 15 évre előre gondolkodik, és ebből gyakorlatilag azt hiszem, ez is, az annak a vasérc bányának vagy területnek is a neve, hogy az onnan származó jövedelmet így szétporlasztani a gazdaság lemaradó részeire, és azokat is felhúzni, felfejleszteni, ez a cél.
Így van, és szükség is van rá, mert az igazat megvalva a például az adóbevételeknek egy jelentős része is a bányászatból származik. A lakossági adóztatás vagy adózás az nagyon hát elenyésző, mert a lakosságnak egy nagyon nagy része egyébként feketén dolgozik, nem is fizet adót, és nyilván innen nincsen bevétele az államháztartásnak, hanem a külföldi cégeket próbálják adóztatni, de mondjuk az hozzátartozik, hogy egyébként a bányászati szektorral sokszor külön megállapodások vannak bizonyos cégekkel, ilyen speciális szerződéses adórendszereket alakítanak ki, amik ilyen adókedvezményeket biztosítanak a külföldi befektetőknek, éppen azért, hogy ide vonzzák őket.
Akkor ezt az ellentmondást ez oldja fel, hogy 5,7%-os GDP mellett 50% feletti munkanélküliség volt, hogy nagyon sokan feketén dolgoznak, és az nyilván hivatalos adatokban nem jelenik meg.
Így van.
Az adózási rendszerük egyébként milyen? Nem hiszem, hogy most tömegesen magyar vállalkozók Guineát ostromolnák.
Na, én most gondolok, azért hallgattam ennyi ideig.
Ja, értem, hogy kihelyezett villás.
Néztem rá, be www.guinea.hu.
Igen, szóval ha mégis mondjuk, akkor Andrásnak mit tudunk javasolni, vagy mit tudunk elmondani a gazdálkodási környezetről, hogy milyen ott a vállalkozói élet?
Amit mondtam, hogy alapvetően a bevételek jelentős része az ásványkincseknek a kitermeléséből adódik. Az adóhatóságnak a kapacitása az elég korlátozott, nem nagyon tudják ténylegesen behajtani az adókat. Ugye szokták mondani, hogy egy ország fejlettségét jól tükrözi, hogy milyen fejlett az adórendszere, de most ez Gizára abszolút igaz, mert amennyire...
Ezt olyan finoman, finoman fogalmaztad meg. Én ezt, azért kíváncsi lennék mondjuk egy guineai adóellenőr egy munkanapjára.
Igen, tehát nem nagyon van a kezükbe az eszköz, hogy behajtsák az adókat. Egyébként az SZIA-nek a mértéke az 0 és 20% közötti tartományban mozog, de amit beszéltünk, nagyon sokan egyáltalán nem fizetnek adót. Leginkább a középosztály és a formális szolgáltató szektornak az alkalmazottai fizetnek adót. A társasági adónál pedig több kulcs van, az általános kulcs az a 35%-os adókulcs, ami alapvetően a bankokra, telkó cégekre, biztosítókra vonatkozik, az egyéb cégek számára pedig van egy alacsonyabb 20%-os mértékű nyerességadókulcs, és amit mondtunk, a bányászati szektorra pedig külön megállapodások alapján történik az adóztatás. Az áfakulcsuk egyébként 18%, ami a legtöbb termékre és szolgáltatásra vonatkozik. Egyébként az utóbbi években több olyan modernizációs törekvés történt, ami éppen az adórendszer fejlesztését célozza. Ők is elkezdték ezt az elektronikus adóbevallásnak a bevezetését, ami ugyanáról már régóta megy, meg alap dolog, ez náluk most kezdődött el, illetve a transferál szabályoknak a szigorítása is elkezdődött. Nyilván mindennek az a célja, hogy valahogy a bevételi bázist azt szélesítsék, és a nemzetközi befektetőknek a bizalmát valahogy elnyerjék, vagy visszahozzák, mert azért nem biztos, hogy egy cég szívesen menne egy olyan országba befektetni, ahol alapvetően egy katonai kormányzat uralkodik.
Igen,
de egyébként pedig egy parlamentáris köztársaság, tehát
legalábbis papíron van
alkotmánya, van parlamentje, de most átmenetileg már egy jó pár éve egy katonai kormányzat hozza a döntéseket. Uh-huh.
Na, hát érdekes szeglete ez a világnak, ezt láthatjuk.
Hát az érdekesnél érdekesebb, hogy a szomszédokat hallottuk, azért egy olyan helyen van, ami több mint érdekes, szóval nehéz lehet ott azért az élet, meg biztonság, meg ilyenek, de majd a politikai háttérre, majd áttérünk, Feledi Botonddal megbeszéljük, hogy mi van ott, és milyen a külpolitikájuk, meg ez a nagy kínai függőség, ez mit eredményezhet. Nagyon szépen köszönjük, hogy belepillantottunk Guinea a gazdaságába.
Én is köszönöm szépen.
Szép napot, szervusz.
Szervusztok, sziasztok.
Malina Gáborral, a BDO Magyarország vezető adótanácsadójával beszélgettünk.